Szeretettel köszöntlek benneteket mindenek előtt, és akkor mielőtt még elfelejteném, hadd adjan át a Verőcei gyülekezetnek a szeretetteljes üdvözletét nektek. Mint látjátok, most a fiatal korosztály jött el hozzátok, az idősebbeket otthon hagytok ma, majd legközelebb. Ők is esetleg vagy együtt találkozunk. Pistivel már többször beszélgettünk mi erről, meg már régebben, hogy jó lenne ilyen kapcsolatokat ápolni, és hát reméljük, hogy ez ennek az első lépése lesz. A mi gyülekezetünk az úgymond hivatalosan idén szeptemberben lesz 8 éves. A kezdetekről talán annyit, hogy a 8 évvel ezelőtti, 8 évet megelőző időszakban Verőcén nem volt gyülekezet. Abban a községben ezelőtt több próbálkozás is volt más közösségek részéről, de aztán ezek így elhamvadtak, és nem lett belőlük gyülekezet. Akkor még mi sem Verőcén laktunk, de az Úr nagyon erős vágyat támasztott már bennünk arra, hogy ki kéne lépni és valami missziót folytatni, és Verőce nagyon a szívünkön volt. Én dolgoztam is ott, nagyjából ismertem az embereket, sokan közülük is ismertek engem, és aztán az történt, hogy mielőtt elkezdtük a házi csoportot, előtte körülbelül már másfél éve Tamásékkal és még egy-két családdal elkezdtünk Verőcére eljárni, pont arra a helyre, annak az üzemnek az első emeletére, ahol most a gyülekezet van, és elkezdtünk imádkozni ezekért a dolgokért. És hát az Úr vezetett bennünket is, és egy kicsit úgy összekötötte a személyes életünket a gyülekezet életével, hiszen kaptunk egy ígéretet arra, hogy majd az Úr segít nekünk Verőcén letelepíteni, meg házat építeni. Sőt, nagyon erős kijelentése volt egyszer egy alkalommal a Sámuel igéből. Soha nem figyeltem föl erre az ígére, de amikor a pásztor úgy elkezdte mondani, és így szinte felénk mutatott, hogy azt mondja az Úr, hogy először én építek neked házat. És akkor még nyomokban sem volt a dolog, és elég reménytelen volt Verőcén egyáltalán telket kapni, és akkor minthogyha ismeritek ezt az érzést, minthogyha így egy ilyen villanyáramszerű dolog ért volna bennünket, és akkor úgy megfogtam a feleségem kezét, és csak annyit mondtam, hogy megvan a telek. Utána még egy pár hónapot kellett ezért harcolni, aztán megvolt, elindultunk, és még a félkész háznak egy-egy szobájába, ahogy már azt egy kicsit komplettírozni tudtuk, szobáról szobára vándorolva elindultak a házi csoportok. Aztán elkezdtek jönni a házi csoportba ismerettségek, hallomás révén olyan emberek a környékről, akik úgy más gyülekezetekből kimaradtak, kicsit ilyen kallódó keresztjének voltak, és ilyen módon is elkezdtünk szaporodni. Aztán később találkoztam én egy konferencián Sándorral hosszú szünet után, még a Sándor teológus évei alatt voltunk így közelebbi barátságban, aztán hosszú ideig másfele vezettek az útjaink, és hát akkor ilyen kis imádkozás, vajudás után szóltam én neki, hogy nem jönnél el Verőcére, nem segítenél nekünk. Hát egy kicsit ő is azt gondolta, mint utólag bevallotta, mint én, mint amit nekem sugdosott a másik fél, hogy hát úgyis annyi dolga van, úgyis hiába. De azért próbáltunk engedelmeskedni, aztán ő is, és aztán ebből lett egy ilyen közös szolgálat. Hát ez egy ilyen gyülekezet, elég sokat van távol a hétköznapok azok belső körben telnek inkább, de ezt így vettük tudomásul, és így működik, elég rendhagyó módon, de legyen hála az Úrnak, a gyülekezetünkben elég sok olyan szolgáló testvér van, akiket oda lehet állítani az ige hirdetésbe, és hát nem maradunk éhesek sohasem. Hát nagyjából ez a gyülekezetnek a története. Aztán úgy elkezdtünk szaporodni, úgy is, hogy tényleg a környékről is jöttek emberek, egy kicsit olyan regionális jellegű gyülekezet lettünk. Az első éves születésnapunkat ott a szemközti telken, a Dunaparton ünnepeltük. Emlékszem, előtte való vasárnap hazamentünk, leültünk az ebédhez, és akkor is így jött belénk ez a gondolat, hogy állítsunk ott egy sátrat a másik oldalon. Szeptember első vasárnapja volt, és hát eszembe jutott, hogy van nekünk egy ilyen evangelizációs sátrunk, de akkor már tulajdonképpen vége volt a szezonnak. Gyorsan utána érdeklődtünk, és mondták, hogy hát elhozhatjuk, minden véget ér, csak utána vissza kell vinni Tahiba majd a sátrat. Meg is tettük, ott fel is állítottuk, és ezt avval a céllal tettük, és azzal az imádkozó lelkülettel, hogy ezt a területet mi így szeretnénk demonstrálni, és úgy az Úr nevében lefoglalni magunknak. Még a polgármester tett is egy ilyen célzást, mikor arra motorozott, és hát helyfoglalási engedélyt kértem tőle. És hát képzeljétek, az történt, hogy utána beadtunk egy kérelmet, és az az önkormányzat, ami világ életében elég megosztott volt, mint amilyen egy kicsit az országunk, és nehéz volt 50-50% fölé menni a szavazatokba, egy ellenszavazattal úgy döntött, hogy azt a dunaparti területet, úszótelket azt ideadják nekünk. Azt mondták, hogy vásárlásról szó sem lehet. Kérdeztük, hogy akkor miről lehetne szó. Mondták, hogy hát odaadják, tulajdonképpen ilyen örökös használati jog, bérleti jog az, ami bennünket így megilletne. És akkor kérdeztem, hogy és akkor mennyi lenne az évente? Hát 1000 forint, jó lesz. Úgyhogy hát ez is az Úrnak a gondviselése. Kaptunk egy szerintem közel 100 millió értékű telket, és úgy van a szerződésben, hogy ez addig használhatjuk, amíg azon templom áll. Hát jelenleg tető alatt van az új imaházunk, és hát nagyon reméljük, hogy hamarosan be is fejeződhet. Hát közben szaporodunk, hála az Úrnak vannak megtérők, akik kívülről jönnek, és aztán ők hozzák magukkal a barátaikat. Mindig a friss megtérők hozzák a még frissebbeket magukkal. És nagyon jó, mert ők már imádkoznak értük, beszélnek nekik az evangéliumról, előkészítik a szívüket, eljönnek a gyülekezetbe, már csak meg kell térni. Tulajdonképpen nagyon sokan már ezzel a szándékkal jönnek. A másik egy ilyen missziós ágazat, amit hát most már többedik évem mi csinálunk Marikával, meg egy házaspárral, az az Alfa kurzusnak a baptistásított változata. Nagyon-nagyon szeretjük. Nagyon izgalmas. Nagyon jó terület, és legyen hála az Úrnak, hogy nagyon jó eredményei vannak. És főleg abban látjuk nagyon jó eredményét, hogy akik ott döntenek, azok nagyon hamar beépülnek a gyülekezetbe, és szilárd tagokká válnak. Hát körülbelül ennyit, majd ha még lesz kérdésetek, akkor az ebéd közben szívesen válaszolunk.
Köszönöm szépen. Azért jó hallani, hogy Isten hogy működik. Azon gondolkodtam, mi is állítunk egy sátrat, oda hívjuk a polgármestert, csak az a baj, hogy Isten kétszer egymás után ugyanazt nem szokta tenni. Isten nagyon kreatív Isten, és mindig valami más csodákat tud előhozni. Szóval valószínű, hogy bennünket máski módon fog vezetni, de hát nem baj. Lényeg, hogy vezessen bennünket. Jussi, köszönjük szépen, hogy kicsit így belelátunk az életetekbe. Kedves gyerekek, akik még itt vagytok, vagy tanítók, akkor elbocsájtunk benneteket, vagy esetleg közben már lehet, hogy el is mentek. Megtörtént, oké. Folytatjuk az Isten tiszteletünket akkor. A mai Isten tiszteleten az igét Hargas Gyula fogja megosztani velünk, aki tehát a Velencei gyülekezetnek, vagy a Ferőcei gyülekezetnek a gyülekezetnek a vezetője, az egyik erős oszlopa, aki az alapítástól egészen ott volt, és ahogy hallottátok, Szent Sándor hol jön, hol megy, hol itt van, hol ott van, de lenni kell egy embernek, egy stabil embernek, aki pásztorolja, vezeti ezt a gyülekezetet, és ez a valaki a Gyuszi és a munkatársai. Most átadom újra neked a mikrofont, és hozd meg velünk Isten igéjét.
Köszönöm szépen. Hát, mint hallottuk, a bevezetőben virágvasárnap van ma, és bár nem kifejezetten a virágvasárnapi igével készültem ma, de azért egy kis virágvasárnapi történetet hadd mondjak, meg vonatkozást. Biztosan ti is szeretitek a gyermektörténeteket, meg a gyerekszájnak a mondásait. Azok mindig nagyon érdekesek, a gyülekezetben is. Történt egyszer, ami egyszer gyülekezetünkben virágvasárnap nagyon szép ünnepén. Felolvasták az igét, a lelkipásztor prédikált a felolvasott igék alapján. És ez a kisgyermek, akiben már akkor is voltak ambíciók a rajzolás meg a festés irányába, ült az anyukája ölében, és rajzolt egy hatalmas fát, és akkor a lombok közé pedig embereket rajzolt. És közbe figyeltek, és ment az istentisztelet, anyukája rápillantott, és megkérdeztem, ez mi, Csabikám? Azt mondja, a tanítványok az olajfák hegyén. Ja. Na, aztán, ha belegondoltuk, az, hogy most a Sándor otthon van, és én vagyok itt, egy kicsit ez is egy virágvasárnapi szituáció, nem? Hát rávezetlek benneteket. Ugye a virágvasárnapnak az egyik főszereplője a szamár. Ugye haló nincs? Oké. Okay. Nos, de komolyra fordítva a szót, a virágvasárnapi igékben mit is mond az Úr Jézus, amikor elküld a szamárért? Mit mondjatok? Az Úrnak szüksége van rá. És én ma délelőtt a szolgálatról szeretnék beszélni közöttetek, mégpedig úgy, mint akikről úgy mondja Isten, és úgy tesz bizonyságot, hogy szüksége van ránk. Nem mintha a kövekből nem tudna fiatkat támasztani, ha kell. Nem mintha az ő munkája nem menne végez, amit eltervezett, de úgy látta jónak és szépnek, hogy ebbe a szolgálatba bennünket, embereket is bevon, és az ő szolgálatának részesei lehetünk. Az apostolok cselekedeteiből szeretnék pár verset felolvasni, a 20. fejezetből, a 18. verstől a 24. versig. Így szól az ige. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelynek a zsidók cselszövései között miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről, és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. És most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. A szolgálat az mindenképpen ott van a gyülekezetnek a fő céljai között. Az evangelizáció, a tanítványátétel, a közösség, a szolgálat, az Isten dicsőítése, ezek mind a gyülekezet fő céljai. Azért is szükséges beszélni a szolgálatról, mert ugyanakkor azt látjuk, hogy a gyülekezetekben még mindig talán több a passzív, a fogyasztó tag, mint az aktívan szolgáló. Ezt a gyülekezetben mindig szóvá szoktuk tenni, vagy legalábbis beszélgetés témája, és egyszer valaki azt mondta nekem, amikor a saját gyülekezetünkről volt szó, hogy figyelj, más gyülekezetekben ennél sokkal rosszabb az arány. És én azt mondtam erre, hogy de hát ilyen szempontból minket nem kell, hogy érdekeljen, hogy milyen az arány a más gyülekezetekben. Az egészséges az, hogyha minél nagyobb ez az arány, és minél többen bevonódnak az Istennek a szolgálatába. Sok téves elképzelés is él a szolgálattal kapcsolatban. Remélem, hogy valami hasznos adalékkal szolgálhatunk Isten igéjével ezzel kapcsolatban most. A galáciaiakhoz írt levélben azt írja Pál a 4. fejezetben, hogy nem vagyunk többé szolgák, hanem fiak vagyunk. Felvetődhet a kérdés, hogy most akkor mi van? Most akkor szolgák vagyunk, vagy fiak vagyunk? A fiak dolga nem a szolgaság, hanem a királyhoz tartozó, a közvetlen hozzátartozók, a fiak, azok, akik szolgákat szoktak tartani. Nincs itt valami ellentmondás. Isten igéje világosan beszél arról, hogy semmilyen ellentmondás nincs ebben. Amikor Isten igéje azt mondja, hogy Istennek szolgálunk, hogy szolgák vagyunk, akkor ami Istenben elfoglalt helyzetünkről, amikor fiak vagyunk, arról beszél, amikor Istenben elfoglalt helyzetünkről beszél az ige. Csúnya szóval mondhatnánk úgy talán, hogy a szellemjogi státuszunkról beszél az Isten igéje, hogy mi fiak vagyunk. És amikor az Isten szolgálatáról van szó, akkor pedig az Istenhez való viszonyulásunkról beszél az Istennek az igéje. És ebben ott látjuk a példákat is. Ha csak a hétköznapokból vesszük a példát, és gondolunk a szülőkre, a szülők azért mégiscsak a főnökei a gyermekeknek, és a főnökök a beosztottak ilyen szempontból, mégis mi történik? A szülők folyamatosan szolgálnak a gyermekek felé, egészen addig, amíg el nem tudják engedni őket, és nagykorúvá nem válnak. De a mi Úrunk Jézus Krisztus is így tette. Ő Isten fia volt. Istennel egyenlő, a mi Úrunk Jézus Krisztus. Az emberhez való viszonyulása mégis a szolgálatban csúcsosodik ki. És nagypéntekben csúcsosodik ki. Isten igéje azt mondja, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy e világ fejedelmét választjuk, vagy a mindenség urát választjuk, aki egyben a mi édesatyánk is. Ha azt teszünk, amit akarunk, és nem fogadjuk el tekintélyként az Isten igéjét, amely pont a boldogulásunk, jólétünk érdekében adatott használati utasítás, akkor tulajdonképpen már automatikusan valaki másnak a szolgáivá válunk. Isten szolgálata nem úgy jelenik meg az Isten igéjében, mint egy igavonó baromnak a hűsége, hanem mint a megmentett, felszabadult, felszabadított, biztos jövővel rendelkező ember örömmel és önként vállalt munkája. Nagyon jól kifejezi ezt egy hagyományos régebbi énekünk szövege, ami így szól, hogy tégy fogjoddá, Uram, akkor szabad leszek. Miben nyilvánul meg az Isten szolgálata? Az Isten szolgálata az egymásnak való szolgálatban nyilvánul meg. Isten igéje mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltitek be a Krisztusnak a törvényét. De hogyan tudnám én Isten szolgálni? Máté 25-ben azt mondja az Úr Jézus, hogy amikor enni adtunk, inni adtunk, ruhát adtunk, valakinek beteget látogattunk, vagy börtönben levőket látogattunk, mit mond az Úr Jézus erre? Velem tettétek meg. Egyszer, amikor szó került a gyülekezetünkben a beteg látogatásról, hogy el kellene menni, el kellene végezni, vannak betegeik a gyülekezetbe is, úgy megszólítottunk valakit, azt felelte rá, hogy a beteg látogatás az nem az én ajándékom. És akkor azt mondtam neki, hogy tudod, ezzel az a probléma, hogy a beteg látogatás az nem ajándék kérdése, hanem az engedelmesség kérdése. Nincs olyan karizma, hogy a beteg látogatás ajándéka, hanem azt mondja az Isten igéje, hogy menj el, látogasd meg a betegeket. A kérdés az, hogy vállalod ezt a szolgálatot, engedelmes vagy-e Isten igéjének. Péter apostol azt mondja, hogy ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak. A lelki ajándékokat nem önmagunk fényezésére kaptuk. Mi emberek hajlamosak vagyunk nagyon tisztelni az ajándékokat, és az ajándékok hordozóját. Pedig Isten igéje azt mondja, hogy azok haszonra adottak. Azért adottak, hogy azokkal egymásnak szolgáljuk. Aztán látjuk azt is, hogy vannak helytelen hozzáállások a szolgálattal kapcsolatban. Az egyik az az, hogy azt szoktok mondani, hogy hát én nem vagyok alkalmas a szolgálatra. És emögött, a mondat mögött lehet olyan, hogy helytelen önértékelés, vagy valamiféle identitászavar, de lehet egyfajta hamis alázat is. Ami, vagy aki úgy akarja fölhívni magára figyelmét, hogy én olyan alázatos testvérek, hogy én nem vagyok alkalmas a szolgálatra. Nekünk el kell tudni venni Istentől a feladatainkat. Tisztában kell lennünk az ajándékainkkal, a Krisztustól kapott ajándékoktól, a Szentlélektől kapott ajándékokkal, és ezekkel kell szolgálni egymásnak. Aztán persze sokszor meghúzódhat emögött valamiféle lustaság is. Aztán azt is látjuk, hogy sokan csak a látványos szolgálatokat tekintik szolgálatnak. Pedig nagyon-nagyon sok és nagyon-nagyon fontos olyan szolgálat van, amit nem itt az előtérben, nem a színpadon, és nem valamilyen látható módon végeznek az emberek, hanem láthatatlan módon. Viszont az eredménye, a gyümölcse nagyon is nyilvánvaló. Ilyen terület például a közbenjáró imádság, ami nélkül meghal a gyülekezet. Biztos tudjátok, de minden, így mondom, valamire való evangélista mögött, Billy Grahamtől is tudjuk, ott van egy komoly imádkozó csapat. És amikor ő szolgál, akkor ott annak és ostromolják a mennyet az ők imádságaikkal, és kérik az Úr segítségét. Kétségtelen, hogy a szolgálatnak is vannak különböző fajtái és szintjei. De van egy alapelv Isten igéjében, hogy aki a kevésen hű, az bízatik többre. És semmiképpen nem igaz, hogy a nem látványos, az úgynevezett egyszerű szolgálat, az nem értékes Isten előtt. Azt is kell tudnunk és látnunk, hogy a szolgálatnak a magasabb szintje nem a dicsőség szintjét jelenti, hanem a felelősség szintjét. Mert ez is egy alapelv, hogy akire többet bíztak, attól többet is várnak el. Mózes mellett végig ott volt egy ember, aki végül is, miután Mózes nem mehetett be az ígéret földjére, bevitte Izrael népét Kánoánba. A Mózes utódjáról van szó, akit Józsuénak hívtak. És azt látjuk az Isten igéjében, a 4. Mózesben, 11. részben, hogy ifjú korától Mózes szolgája volt ez a Józsué. Azt mondják a héber tudósok, hogy a szolga szónak a héberbe több árnyalat is van. Van, amelyik csak azt jelenti, hogy egy olyan személy, aki valakinek a rendelkezésére áll, aki feladta minden személyes jogát, hogy szolgálja a mesterét. Aztán beszél olyan szolgáról egy másik szó, aki valaki helyett, aki éppen rászorul, önként elvégez valamilyen munkát. Aztán beszél olyan szolgáról, aki napi vagy évi bérért dolgozik. És végül van egy olyan szó is, ami azt jelenti, hogy alantas és jelentéktelen munkák elvégzője. És amikor az ószövetségi szóhasználat Józsuét említi, akkor ő vele úgy találkozunk, mint aki úgy kezdte a szolgálatát Mózes mellett, aki jelentéktelen, aprónak tűnő munkákat végzett el. És szolgálat közben ott volt, és tanulta a szolgálatot. A szolgálatunknak a minősége nem a pozíciónktól függ. Mindenkinek adott talentumot Isten, és mindegyikünket szolgának nevez, független attól, hogy hány talentumunk van. Nagyon szépen megjelenik az újszövetségi szóhasználatban ez a szolgálat. Amikor az első gyülekezetben a verések és a fenyegetések után visszatérnek a szolgálattevők, és ott összeborul és imádkozik a gyülekezet, amikor megtiltották nekik, hogy az Úr nevében szóljanak, akkor mit imádkoznak? Tekints az ő fenyegetésükre, Uram, és add meg a te szolgáidnak, hogy bátorsággal hirdessék az Isten igét. Uram, az ő fenyegetésüket rád bízzuk. Ennek a megoldása legyen a te dolgod. De a szolgáid vagyunk. És add meg nekünk, a te szolgáidnak, hogy mi legyünk bátrak. És csináljuk tovább, amit elkezdtünk a te nevedben. Pál azt mondja, hogy mi Krisztust hirdetjük, és nem önmagunkat, mint szolgákat. És tudjátok, még az ördögök is tudják, hogy ki az, aki Istennek a szolgája. Amikor Pál apostol és kísérlete vonultak, és jött a jövendőmondó lányka, akit aztán Pál rendre utasított, illetve a benne levő gonosz lelket kitakarította, mit mondott ez az jövendőmondó lányka, akiben nem az Úr lelke volt? Ezek a magasságos Istennek a szolgái. Tudjátok, a szellemvilágban, még a negatív szellemvilágban is nagyon is tisztában vannak azzal, hogy ki Isten szolgája, és ki nem. Hogyan tanulható a szolgálat? Vagy egyáltalán tanulható-e? A példabeszédekben a 29. rész 19. versében olvasunk egy nagyon érdekes igét. Azt mondja, puszta szóból nem okul a szolga, még ha megérti, akkor sem ad rá semmit. És itt azt kell aláhúznunk, hogy puszta szóból. arra világít rá itt az Istennek az igéje, és ezt látjuk a mindennapokban is, hogy nem elég szóval, nem elég értelemmel fölfogni a szolgálatnak a fontosságát, hanem a szolgálatban tapasztalatokat kell szerezni, és a tapasztalatokat pedig példamutatás alapján lehet megszerezni. Mindenek előtt ott van előttünk Krisztusnak a példája, akiről azt olvassuk, hogy ott hagyta a menny dicsőségét, és szolgai formát vett föl. Hogy nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Ő volt az, aki kendőt kötött, lavort hozott, és nem átallatta megmosni a tanítványok lábát. Mindig és mindenben példaképünk, így a szolgálatban is. De nagyon fontos az emberek példája is. Mi szülők csak úgy taníthatunk igazán szolgálatra gyermekeket, a gyermekeinket, ha mi is szolgálunk nekik, és szolgálunk másoknak, és ők ezt látják. A gyerekekre különösen igaz, hogy nem feltétlenül sokat adnak a szóra, de a mintákat azokat követik. Akkor is, hogyha rosszak, és akkor is, hogyha jók. És nem mindegy, hogy milyen mintákat adunk. Nem régen temettük el édesapámat. 87 esztendőt kapott az Úrtól, és az első szolgálati helyünkön, helyén, Sajó-Szentpéteri körzetben ő 11 gyülekezetet látogatott 16 éven keresztül. Én ott születtem, és láttam az ő életét, édesanyám életét, mint aki kiváló támogatója, háttér munkása volt édesapámnak. Minden héten, hóban, fagyban, gyalog, fakarusszal, bányászbusszal és mindenféle módon végiglátogatta, pásztorolta az összes gyülekezetet. És ha arra volt szükség, és nem voltak otthon éppen a kicsin gyülekezetet tagjai, akkor lerakta a cuccát, kiment utánuk a mezőre, és velük aratott, velük dolgozott, és aztán együtt tartották este az Isten tiszteletet. Sosem felejtem el, hogy volt egy, manapság már nem annyira divat, én sajnálom, hogy igeverseket kiteszünk bekeretezve, vagy valami más módon a házunk falára, valamelyik szobába. És volt nekünk egy ilyen igeversünk, amire az volt felírva, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. És sokáig nem került ki ez az igevers. Én úgy figyeltem, és tettem rá homályos célzásokat, és édesapám csak azt mondta, majd ha eljön az ideje. És amikor döntöttünk, én is, aztán a húgom is, aki most a szintén Kőszikla Baptista Süketek gyülekezetnek az egy vezetőjének a felesége, a Pötyi, és megtörtént a mi bemerítésünk, akkor édesapám fogta a képet, meg a szöget, meg a kalapácsot, és egy jól látható helyre kitette a képet. Példa előttem. Adjunk példát a szolgálatban. A 100. Zsoltár azt mondja, hogy szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Nem kényszermunkások vagyunk az Úr munkájában. Amikor az Úrnak szolgálunk, akkor lássák rajtunk, hogy ezt mi örömmel tesszük. Örvendezéssel tesszük. Megtanulni és átélni a szolgálat örömét. A felolvasott ígében Pál azt mondja, hogy nekem még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem a rám bízott szolgálatot. Ha ezt egy avatatlan fül hallja és elolvassa, hogy mik történtek ezzel a Pállal, akkor talán érdekes kérdések merülnek fel a fejében. Beteg volt ez az ember? Hát megkövezték, meggorbácsolták, halálos veszedelmeken ment keresztül, hajótörés szenvedett. Hogy mondhat ilyeneket? Nem, Pál apostol nagyon is tudta, hogy mit tesz. Azt mondja, tudom, kinek hittem. És hogyha a mennyben öröm van egyetlen bűnös ember megtérésén, akkor ő nagyon sokszor átéthette az angyalokkal együtt ezt az örömet. Ezért dolgozott. Ezért tette, amit tett. És említettem az Alfát. Minden szolgálattal munka van. Fáradtsággal jár. Nem adják ingyen a dolgokat. De valóban úgy van, amikor úgy elérünk ennek a kurzusnak a feléhez, amikor a Szent Szellem munkájáról van szó, és elmegyünk egy közös hétvégére, és elmondjuk, hogy a Szent Szellem az, aki meg tud bennünket győzni bűn, igazság és ítélet tekintetében. És hagyjuk, hogy meggyőzzön, és végezze a Szent Szellem a munkáját, és imádkoznak sokan, segítenek a gyülekezet, mögénk áll érezni Istennek a jelenlétét, és akkor megszületnek a döntések. Az mindenért kárpótol. Az mindenért kárpótol. Vannak a szolgálathoz helyes és helytelen viszonyulások. Az egyszerűség kedvéért a helytelent nevezzük egyiknek, a helyest meg másiknak, jó? Tehát az egyik az, hogy az egyik azt szeretné és arra törekszik, hogy őt kiszolgálják. Az ilyen testvéreknek, embereknek a pozíció a fontos. A tiszteletet szeretik, de a felelősséget nem szeretik vállalni. A másik viszont arra törekszik, hogy másoknak szolgáljon. Aztán az egyik hajlamos arra, hogy mindig a jogait tartsa szem előtt. A másik, aki igazán tudja, mi a szolgálat, a felelősségét érzi át és tartja szem előtt. Az egyik számára a tekintélye fontos. A másik viszont képes és hajlandó alávetni magát. Elsősorban Krisztus, de akár mások tekintélyének is. Az egyiket az érdekli, hogy kapjon. A másikat az érdekli, hogy adjon. Van, aki az emberek dicsőségére vágyik, más pedig Isten dicséretére vágyik. Szintén édesapámtól hallottam ezt a történetét, Verőcén már ismerik, de hadd mondjam el itt is. Az emberek dicséretével kapcsolatban volt az egyik gyülekezetben egy testvérnő, aki hát egy kicsit ilyen hízelkedő, törleszkedő típus volt, és hát az fordult elő egyszer, hogy amikor a lelkipásztor befejezte az ige hirdetést, és jött lefelé, már rohant oda hozzá, nyújtotta előre a kezét, és mondta, testvér, testvér, szeretnék elsőnek gratulálni. Nagyszerű volt az ige hirdetés. És akkor azt mondta a pásztor, hogy elkéstél, testvérnő. Nézett körül, hát hogyan lehet az? Hát azt mondja, figyelj, a szószékről lefele jöhet, az ördög már megdicsért. Te csak a második voltál. Emberek dicséretére vágyunk, vagy Isten dicséretére. A saját vágyaink kiélése a fontos, vagy mások óhajának a teljesítése. Türelmetlenek, nyomulók vagyunk, vagy türelmesek és együttműködők vagyunk, akik ki tudják várni a sorukat, és másokat különnek tudják tartani maguktól. saját dicsőségünk a fontos, vagy Istennek adjuk a dicsőséget. A helyes indítékból végzett szolgálatnak vannak jelei, külső jelei. Jakab 3:17-ben olvassuk, hogy a felülről való bölcsesség az engedékeny, engedelmes, lágy. Taníthatóság, engedelmesség. Aztán egy nagyon fontos a szolgálatban az, hogy legyünk őszinték. Pál apostol azt írja a korintusiaknak, hogy nagy félelem és rettegés között jelentem meg nálatok, korintusiak. Úgy megyek mindig hozzátok, hogy izgulok nagyon. Pál apostol őszinte volt. Aztán nagyon fontos a szolgálatban az egyenesség. Isten ígéje azt mondja, hogy nem járunk ravasságban, és nem hamisítjuk meg az Istennek az igéjét. Aztán a jó szolga jellemzője az is, hogy szeret azonnal engedelmeskedni. Mint ahogy a példázatban van, szólok az én szolgámnak, és megteszi. Pál apostol azt mondja, hogy nem tanácskoztam testtel és vérrel. Valaki azt írta egyszer, és nagyon tetszik nekem. Kárba veszett idő minden perc, amit gondolkodással törtünk, amikor Isten kér valamit. Az azonnali engedelmesség az igazi válasz. És nagyon fontos a szolgára nézve, hogy legyen alázatos. Nem olyanok, mint akiről azt írja az írás, hogy szeretik, ha köszöntik őket, és mesternek szólítják őket, hanem tudjanak alázatosnak maradni, és legyenek tudatában mindig annak, hogy ki az, aki az ő mesterük. A szolgának a jelleméről szoros kapcsolatot ápol az ő urával. És ilyen bizonyságtétel van Isten igében. Ez az én szolgám, akit kiválasztottam, akit támogatok. Aztán olvassuk itt is, Ézsaiás 42-ben olvasunk a szolga jelleméről. Azt mondja itt az ige, hogy teljes a Szentlélekkel. Aztán azt mondja, hogy nem kiált, nem lármáz, nem csinál magának reklámot. Tehát szerény és alázatos. Aztán azt írja ez az ige, hogy ne grepet szállat nem törj össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Tehát van empátikus, beleérző képessége. Az Istentől kapott ajándék, hogy könyörületre tud indulni. Nekem nagyon tetszik az Úr Jézussal kapcsolatban, hogy amikor olvassuk a történeteket, amikor beteget gyógyít, vagy oda megy valamelyik szükségben levőhez, akkor előtte ott van az a kis mondat, hogy és könyörületességre indult Jézus. Könyörületes szív nélkül nem lehet szolgálni. És azt mondja itt még az Ézsaiásban, nem alszik el, nem nyugszik addig, amíg a törvénynek érvényt szerez a földön. Ez az álhatatosságról, a kitartásról beszél. A szolgálat, amit ránk bíz Isten, az egy olyan dolog, amit nem csak elkezdeni kell, hanem végig is kell csinálni. A megbízatás egészen addig tart, amíg azt, ami Úrunk vissza nem vonja, vagy amíg el nem szólít bennünket. De beszél Isten igéje a szolga jutalmáról is. Mert hogyha minden így van, ahogy mondtuk, akkor érdemes csinálni. Mi a látható haszna ennek az egésznek? Hát először is nem azért tesszük, mert holmi Kalmár szellem ural bennünket. De nagyon érdemes megfontolni, hogyha adhatsz, az egyúttal azt jelenti, hogy van valamid, ami másnak nincs. És ezt mi kipótolhatjuk. Aztán a mi földi szolgálatunknak örökké való távlata van. Ezért mindenképpen érdemes. Azt mondja Isten igéje, hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. azt is mondja Isten igéje ezzel kapcsolatban, hogy ne a földi jutalomért fáradjatok. János 12.26-ban olvassuk. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én leszek, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Már itt is. Mert azt mondja igaz Isten ége, hogy senki nincs, aki elhagyta volna apját, vagy anyját, vagy házát, vagy szántóföldjét az én nevemért, ne kapja, na, cserébe érte legalább 100 annyit. De azt mondja Isten igéje is, ez az ígéret, hogy aki őt szolgálja, az az Atya megbecsülését fogja kapni. Ami persze természetesen nem jelenti azt, még az ige sem, hogy nekünk, embereknek nem kell megbecsülni azokat, akik szolgálnak közöttünk, akik fáradoznak, akik hirdetik az evangéliumot. És nagyon fontos a visszajelzés. Nem ez a fajta törleszkedő, hízelkedő magatartás, hanem az a fajta visszajelzés, amikor azt halljuk, hogy testvér, most erre nagyon nagy szükségem volt. A bátorítás nagyon-nagyon fontos. Mit tegyünk hát? Jusson eszünkbe az Úr Jézus példája. A szolgakirály példája. Aki előbb szeretett. Aki lejött. Aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem fölvette azt a szolgai formát. Azért, hogy nekünk szolgáljon. Hogy elvégezze mindazt, amit az Atya ránk bízott. Isten igéje azt mondja, hogy ha tanítvány nevében adunk valakinek akár csak egy pohár vizet, már annak is jutalma van. És tehetjük ezt, az Istennek való szolgálatot a gondtalanok nyugalmával is. Örömével. Jézus Krisztus erre a szolgálatra hív. És Pál apostol is ezt írja és mondja Rómabelieknek a 12. fejezetében, amikor kérleli őket az Isten szerelmére és irgalmára, hogy szánjátok oda a ti testeteket, egész valótokat az Istennek a szolgálatára, mert ez egy igen okos, értelmes döntés. És ráadásul van egy nagyszerű hozadéka, hogy megtudhatjátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És járhatunk ebben a jó, kedves és tökéletes akaratban. Érdemes Istennek a szolgálatában állni. Megtapasztaltátok már ezt? Van-e valaki itt, aki még nem szánta oda az életét az Úr Jézus Krisztusnak? Bátorítom. Szintén édesapámnak az egyik mondása, ha a szolgálatról van szó, vagy volt szó, Isten szolgálatáról, meg a világ dolgairól, akkor azt szokta mondani, hogy valamilyen oltáron mindenképpen el kell égni. És ha nem az Isten oltárára teszed az életedet, tesszük az életünket, akkor el fogsz égni azon a másik oltáron. Válaszd az életet, és választjuk Istennek a szolgálatát. Legyen ez így, és áldjon meg minket, mindnyájunkat a mindenható Isten, hogy a mi szolgálatunkat végezhessük örömmel az ő dicsőségére és magasztalására. Amen.